Isten igazsága, vagy annak a hiánya, az hogyan áll össze? A mennyország meg a pokol. Véges jótettekért, vagy véges bűnökért jár végtelen jutalom vagy büntetés. Ez például hogy fér össze az igazsággal? Ha az ember természetében van, hogy bűnözik, azt a természetet is Istentől kapta. Vagy van olyan része az embernek, amiért nem az Isten felelős? Ha mondjuk a sátán kísérti meg, akkor pedig megint nem az ember felelős. Tehát hibás tulajdonképpen? Sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez itt a Létkérdések Podcast, egy hitvita podcast. Engem Szilvai Péternek hívnak, és itt van velem Szabó Viktor. Hello!
Szia Péter, sziasztok!
Én az ateista oldalt képviselem, Viktor pedig a keresztény oldalt, illetve minden egyéb, ami még ennek határterülete. A múltkor például a homoszexualitás Isten által való megítéléséről beszélgettünk, de kitárgyalásra kerül itt Isten érvektől kezdve minden olyan dolog, ami az életet és az állítólagos halál utáni életet is akár befolyásolja. Hallgathattok minket Spotify-on, Apple Podcast-en, megnézhetitek az epizódokat a YouTube-on, tudtok nekünk írni létkérdésekpodcast@gmail.com, illetve hogyha YouTube-on nézitek, akkor az adott részek alá az adott témában tudtok kommentelni, ezeket mindig elolvassuk, mindig reagálunk, egy csomót be is olvasunk az adásba, és létkérdésekpodcast.hu-n pedig az összes elérhetőség megtalálható, hogyha valakinek ezt már nehéz volt megjegyezni. Iratkozzatok fel, tudtok nekünk review-kat is hagyni, 5 csillagokat, szöveges review-t a podcast hallgató platformokon, úgyhogy ezt előre is nagyon köszönjük. Ahogy mondtam a múltkor, LMBTQ, homoszexualitás, meg a szexualitás úgy általában ez volt a téma, és ennek a keresztény hitben és abban a rendszerben való megítélése. Egyébként erről el kell mondanom egy sztorit.
Na mondjad!
Nagyon érdekes, hogy ez most történt. Egy barátommal elmentünk burgerezni, megkajáltunk, minden oké volt, hazamentünk, és utána rám ír a haverom, hogy basszus, tudtam, hogy valami nem stimmel ezzel az éttermi számlával. Mondom, mi történt? Átvertek minket? És átküld egy fotót a számláról, és akkor így föntről lefelé így olvasom a tételeket, hogy egyik hamburger, másik hamburger, sült krumpli, sör, nem tudom. És az utolsó tétel, 1500 forint, being too gay.
Micsoda?
Being too gay, vagyis... túl melegek voltatok, vagy mivel ez itt azért elég pejoratív módon, tehát ki lett számlázva 1500 forint, műfordítás keretében inkább úgy fordítanám, hogy túl b***k voltatok.
Azta.
Néhány perc után észrevettem, hogy ez egy Photoshop volt, ráadásul még csak nem is volt jó Photoshop, tehát nagyon igénytelenül oda Photoshop volt a trollkodásból a haverom. De addigra már megtörtént az az élmény, hogy én percekig totál elhittem, hogy ezt megkaptuk. És átéltem azt, hogy mit élhet át egy olyan, mondjuk egy meleg pár, vagy csak egy meleg személy, akit emiatt diszkrimináció ér.
Aha.
Borzasztó érzés volt. Tehát a gyomromba olyan erős ilyen ütést éreztem, hogy tényleg így az arcom leolvadt, és az járt a fejemben, hogy basszus, mi oda mentünk jól érezni magunkat, őket választottuk ehhez üzleti partnernek, ott hagytuk a pénzünket, egyébként jól viselkedtünk, kedvesek voltunk, a pincér csajszival kifejezetten jó viszonyunk volt, tehát így ajánlott kajákat, egy jó élmény volt, és akkor így hátba szúrnak ráadásul, aha, és milyen alattomos, és közben azon gondolkoztam, hogy most visszamenjünk balhézni, vagy bepereljük őket, mert mondom, ez már tuti, hogy ez már jogilag is támadható, hogy ennyire nyíltan, 100%-ban végigfutott rajtam az élmény. Hihetetlenül tanúságos volt, nem mintha egyébként pont nekem lett volna szükségem erre a tanúságra, de például vannak barátaim, akik melegek, akiket már ért támadás, és most már sokkal jobban el tudom képzelni, hogy mondjuk tudod, csak mész az utcán, mit tudom én, kézen fogva valakivel, és idegenek bántólag beszólnak. Szóval borzasztó volt, és egy nagyon érdekes élmény, hogy ez pont azután jött, hogy az előző részben erről beszéltünk.
Érdekes. Na igen, de viszont a múlt beszélgetésben többször felmerült az, hogy kifogásoltad, hogy azt mondtam, hogy azt csinál mindenki, amit akar. Talán hasznos, hogyha különbséget teszünk a morális, meg a törvényes-törvénytelen között, mert a kettő az nem feltétlenül ugyanaz. Én például azt, hogy valaki kívánsággal tekint egy másik férfi feleségére, vagy egy másik házas emberre, azt a Biblia alapján immorálisnak gondolom. Viszont nem gondolom azt, hogy ez törvénytelen. Tehát nem gondolom, hogy ezt most...
Már a földi, vagy az égi törvények szerint?
A földi, tehát most a magyarországi törvényeire gondolok, és tehát vannak olyan dolgok, amik nem morálisak, viszont törvényesek. például a pletyka ilyen, a Biblia azt is elítéli, a Biblia számára az is bűn, és ugyanúgy, mint a falánkság, meg az önfegyelem hiánya, de ezek a dolgok nem törvénytelenek. És olyan is van egyébként, ami nem erkölcstelen, de mégis törvénytelen. Az, hogy valaki homoszexuális, az szerintem az, hogy törvénytelenne vagy nem, azt az adott ország határozza meg. Én nem erről akartam mondani dolgokat. Nem azt mondom, hogy aki a saját neméhez vonzódik, vagy a homoszexuális párkapcsolatban él, afelé bármiféle atrocitást, vagy gyűlöletet, vagy viccelődést, akár ilyesmit is pártolnék. Nem. Ezekkel én abszolút nem értek egyet, még akkor sem, hogyha a keresztények indítványozzák ezt. Például a munkahelyi megkülönböztetést, vagy stb. Én abszolút nem támogatom. Szerintem ez helytelen. Hogyha az ember nem csinál semmi törvénybe ütközőt, akkor csinálja. De ettől függetlenül az, hogy mi morális, meg mi nem, az egy teljesen más dimenzió, annak az alapja nem az adott ország törvényei, hanem a Biblia, legalábbis számomra, az alapján tudok mérlegelni a saját tetteimet is, meg másokét is.
Aha, ez teljesen világos, meg ez tök jó, hogy kerekperec tisztáztad. Egy kérdés, és nem akarlak ezzel csapdába csalni, hanem őszintén kérdezem, hogy ideális esetben azért a törvénykezés, a világi törvénykezés nagyon nagy átfedésben lenne a morállal, vagy ahogy te tekinted a morált, az isteni törvénykezéssel. És ha ebből indulunk ki, akkor gyakorlatilag az lenne törvénytelen, ami immorális. Kérdőjel.
Ideális esetben.
Tehát ideális esetben törvénytelen lenne mondjuk a homoszexuális gyakorlat, hogyha kvázi egy ilyen keresztény sáriát bevezetnénk, nem? Ez adja magát logikusan.
Nem, ez egy jó kérdés, tehát nyilván érted, hogyha egy olyan világban élnénk, ahol Jézus a király effektíve, tehát mondjuk eljönne a földre még egyszer, és itt uralkodna a földön, ami amúgy a Biblia szerint valamikor meg is fog történni, akkor az teljesen, igen, amit mondasz, akkor az ő törvényei lesznek meghatározók az adott területen.
Tehát gyakorlatilag logikusan a te álláspontod az kell, hogy legyen, hogy ideális esetben a homoszexualitás törvénytelen lenne.
Isten törvényével ellentmond, igen. Ezt gondolom, legalábbis, hogy mondjam.
Tehát a Jézus királyságában lenne rá valami bírság, vagy tehát, hogy minden ugye különféle büntetési tételek vannak mondjuk a mai világban, különféle súlyú bűncselekményekért, tehát lehet, hogy csak pénzbírság lenne, lehet, hogy felfüggesztett börtön, lehet, hogy 10 év börtön, ez már, vagy Jézus eldönti, hogy mekkora, de minden esetre tilos lenne, és akkor vagy szabályszegés, vagy bűncselekmény lenne.
Hát figyelj, hogyha így nézzük, akkor Isten királysága az egy tökéletes királyság, mivel Isten szent. A szent az azt jelenti, hogy többek között, hogy tiszta. Ezért az ő törvényei is ennek megfelelőek, és nyilván itt már akkor látjuk azt, hogy itt most nem csak a homoszexuálisokkal fogunk kitolni, és ők lesznek a törvényszegők, mindannyian törvényszegők leszünk Isten törvényei alapján. Ez az evangéliumnak, az örömhírnek a rossz hír része, hogy mindannyian megszegtük Isten törvényét, senki nincs, aki az ő törvényét haladéktalanul meg tudta volna tartani.
Jó, hát akkor a tökéletes ponton lyukadtunk ki, Isten törvénye, Isten büntetési tételei. Szóval a múltkor azon a területen ért véget a beszélgetés, vagy nekem ott volt egy kardinális pont, amikor arról beszéltünk, hogy Isten miért szabja tulajdonképpen úgy a törvényeit, ahogy. Tehát amikor például a szexualitásnak keretet szab, de egyébként nagyon sok mindennek keretet szab, miért pont úgy szabja, Isten egyáltalán jó-e nekünk, illetve Isten igazsága, vagy annak a hiánya, az hogyan áll össze. Ez az egyik kulcsterület, ahol az egyik legnehezebben áll össze nekem az egész vallásos rendszer. Kellene beszélni szerintem az arányosságról, a valódi felelősségről, arról, hogy ki a hibás tulajdonképpen, és arról, hogy Isten végső soron jó-e nekünk, és ezt honnan tudjuk.
Jó, jó, nagyon szívesen belemegyek, meg még a múlt alkalom után arról is beszéltünk egyébként, miután már úgymond lezártuk a podcastet, hogy nehéz megérteni, hogy a keresztények miért gondolkodnak úgy, ahogy gondolkodnak egy adott kérdésben, hogyha közben pedig a kereszténység alapvető axiómáival nem vagyunk tisztában, érted? Tehát például az, hogy Isten jó, és hogy Isten törvénye is jó, az egy axióma a keresztény hitben. És nyilván, hogyha ebből indulunk ki, hogy ez tényleg ez így van, akkor teljesen máshova jutunk, amikor valami konfliktust fedezünk fel, Isten törvénye meg a mi vágyaink, vagy irányultságaink, vagy a saját szívünk vágya között. Hogyha ez az axióma nincs, akkor ez egy nagyon végtelen nagy feszültség, és sőt, érthetetlen, hogy miért követem mégis, amikor a saját szívem más irányba vinne.
Kezdjük akkor talán itt, hogy Isten axiomatizálva, mint jó. Tehát én föltettem azt a kérdést, hogy honnan tudjuk, hogy Isten jó. Erre az a válasz, hogy ez egy axióma? És ha igen, akkor az első gondolatom az, hogy elképesztően veszélyes bármilyen entitást vagy aktort jónak axiomatizálni. Ez leginkább az önkényuralmi rendszerekre emlékeztet, ahol lehet, hogy van egy belső rendszer, ami definiálja azt, hogy mi a jó és rossz, és definiálja a vezért, mint jót. Definiálja például azt, hogy ki a terrorista, de attól függetlenül az emberek 99,9%-a borzalmasan szenved ebben a rendszerben, és azt mondja, hogy nem, rosszul definiáltuk. Sokszor hozom példának azt, hogy képzeljünk el egy olyan világot, ahol létezik Isten, de az egy rossz Isten. Nem annyira rossz, hogy mindenkit azonnal elkezdjen kínozni, vagy a végtelen legnagyobb szenvedést létrehozni számukra, hanem mondjuk tegyük fel, hogy egy olyan viszonylag rossz Isten van, aki egyébként ugyanúgy megteremti a világot, alkalomattal még az is lehet, hogy jót is tesz az emberek szemszögéből, de egyébként úgy nagy vonalakban inkább rosszat akar nekik. Na most, hogyha én axiomatizálom bármely létezőnek a jóságát, akkor elérhetem azt, hogy az én belső rendszerem konzisztens lesz, de egyébként még változatlan azt mondom, hogy én ebből nem kérek. Miközben mindenki bármit bárhogy definiálhat, de hogyha te a jót, a jó szót és az ehhez kapcsolódó kívánatos cselekedeteket ebben a példában rossz Istenhez kapcsolod, akkor köszönöm szépen, nem kérek belőle, akkor vagy kitalálok egy másik szót arra, hogy nekem mi a jó, vagy nincs nagyon miről beszélgetnünk, mert nem ugyanazon cél felé dolgozunk.
Igen. Alapvetően ugye a keresztény hitben kétfajta tudásforrás van. Van a természetes kijelentés, az az állítás, hogy Istent és a keresztény hit bizonyos elemeit a történelem és a természet és általában a világ elemzésével, megfigyelésével meg lehet ismerni. És van a különleges kijelentés pedig a Szentírás. Magyarul vannak olyan dolgok, amiket mi akárhogy nézzünk szét a természetben például, nem fogjuk ebből levezetni azt, hogy mondjuk Isten jó. Vagy lehet, hogy le tudjuk vezetni, de látni fogunk ellentmondó tapasztalatokat is. Például amikor egy oroszlán ráront egy zebrára, vagy amikor egy ilyen atka belemászik a tehén orrába, és így nagyon kínok között a halálát okozza, akkor ha ezt látjuk, akkor ebből a megfigyelésből nem következik, legalábbis nem direktbe következik az, hogy az, aki ezt a világot teremtette, akkor az egy jó személy. Elsősorban azt, hogy Isten jó, arra alapozom, amit önmagáról mond a Bibliában. Elismerem azt, hogy ez bizonyos értelemben körkörös érvelés, vagy legfeljebb azt tudom mondani, hogy egy ilyen belső meggyőződés alapján tudom mondani, hogy Isten jó, mint ahogy, tudod, ezt már beszéltük, hogy a múlt létezik, meg én is létezem, meg én is valós vagyok. Hasonló módon vagyok meggyőződve arról is, hogy Isten jó, de nem óckodom attól, hogy ezt a kérdést megkritizáljuk, és hogyha te azt mondod, hogy nem, Isten nem jó, akkor szívesen várom a te érveidet, hogy szerinted Isten miért nem jó.
Aha. Kicsit meg vagyok lepve, hogy ez ennyire könnyen kijött, hogy azt ugye érezzük, hogy bárki kijelentheti önmagáról azt, hogy ő jó. Tehát amikor arról van szó, amiről nagyon sokat beszélünk, hogy az objektív igazságot keressük, erre az a módszer, hogy megnézzük minden Istennek a saját magáról szóló marketing anyagát, vagy minden cégnek a saját magáról írt marketing anyagát, és abban az van írva, hogy mi vagyunk a legjobbak, talán könnyű belátni, hogy ez egy megbízhatatlan módszer az igazság keresésére.
Én azt gondolom, hogy kiindulási pontnak nem rossz. Ebben szerintem megegyeztünk, hogy igen, ez egy nagyon-nagyon alacsony mérce, de nem kell itt megállni. Mondhatjuk azt, hogy oké, van valaki, aki azt állítja magáról, hogy jó. Honnan tudjuk ezt igazolni, vagy érvekkel cáfolni, vagy megerősíteni? Hát például megnézzük, hogy mit csinált. Nyilván az, hogy ha megnézzük azt, hogy mit csináltak azok, akik az ő nevében, állítólag az ő nevében követték el, az már nem annyira egy jó érv lesz, mert hogy van olyan, hogy valaki nevében az adott illető értékrendjével ellentétes dolgot csinál. Szerintem Jézus, ez egy nagyon jó minta. Ha megnézzük, hogy Jézus mit csinált, akkor arról egy nagyon jó képet kapunk arról, azzal kapcsolatban, hogy Isten milyen. Uh-huh.
Kifejezetten Istennek az igazságügyi rendszeréről szeretnék beszélgetni főleg,
aha,
amelynek keretében az élet után lényegében két kimenetel van, a mennyország meg a pokol. Uh-huh. Esetleg még hallottam tisztító tűzről, amely kicsit egy ilyen kétesen definiált, de nagyjából értjük, hogy mit csinál.
Igen, az egy, a protestánsok nem hisznek a tisztító tűzben, így én sem. Viszont egyébként ez van egy érdekes dolog, hogy jelen pillanatban van egy csomó ember, aki meghalt. A Biblia szerint az ő lelkük nem tűnt el, vagy nem semmisült meg, hanem egyfajta ilyen stand-by üzemmódban van, egy ilyen alvó állapotban, amikor majd Isten, pontosabban Isten ezt az ítéletet Jézusnak adta, tehát Jézus egy nap majd az összes embert, aki éppen akkor él, meg aki a múltban meghalt, maga elé állítja, és ítéletet mond felettük. És utána történik meg ez a pokol, meg mennyország, legalábbis én így tudom, de az az igazság, hogy ebben a keresztények is vannak különböző irányzatok.
Visszatérve a mennyhez és a pokolhoz, ha jól gondolom, akkor az ott eltöltött idő végtelen, tehát az emberhez egy halhatatlan lélek tartozik. Minimum szubjektíven zajlik a dolog, mert például Jézus egyik kedvenc fordulata, hogy a pokolról, hogy ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Uh-huh. Tehát a végtelenség nem úgy értendő, hogy megszűnik az idő, és akkor egy ilyen áldott, pontosan, vagy épp megvert statikus állapotba, igen, kerülünk, hanem azért a dolog történik, van egy folyása.
Igen.
Ez azt jelenti, hogy véges jótettekért, vagy véges bűnökért jár végtelen jutalom vagy büntetés. Ez például hogy fér össze az igazsággal?
Hát ez egy érdekes kérdés, viszont ami fontos, hogy az ítélet az mindig arányos lesz a törvényszegéssel. Tehát például Jézus is mondja Pilátusnak, hogy az, aki a kezedbe adott engem, annak nagyobb a bűne, mint neked. Tehát
közben a pokol mindannyiuk számára végtelen. Tehát ez akkor azt jelenti, hogy az egyiknek csak kicsit lesz rossz, a másiknak meg nagyon? Tehát egy konstans valamilyen kellemetlenséggel él együtt, az egyiknek, minthogyha csak mondjuk fájna a keze, a másiknak meg brutális fájdalmai vannak, és egyfolytában sikít. Most ez nyilván egy metafora, mert valószínűleg nem így történik fizikailag, de ez a gyenge szenvedés végtelen ideig, uh-huh, ezt még mindig aránytalannak látom egy véges időszakért. Ráadásul miért van az, hogy a halál pontján fújom le a meccset, úgymond, mint Isten? Uh-huh. Miért van egyáltalán az, hogy az örök életű lelkeket berakom egy az örök léthez képest nullához konvergálóan kicsi periódusba, és ez alapján vonok le következtetéseket? Uh-huh. Egyáltalán miért úgy néz ki az igazság definíciója, hogy jutalom és büntetés követi? Mi a büntetés funkciója? Most több kérdést tettem fel egyszerre, azért bocsánat.
Igen, talán kezdjük a legutóbbival, mert azzal kapcsolatban van egy érdekes gondolatom, amit nemrég hallottam William Lane Craig-től.
William Lane Craig Viktornak fizet egy kis ilyen jutalékot, mindig mikor elhangzik a neve.
Nem, ott nem tartunk. Azt mondta, hogy az igazság elméleteknek alapvetően két csoportja van. Az egyik a retributív, a megtorló igazságelmélet, ami azt mondja, hogy az az igazságos, amikor valaki megkapja azt, amit megérdemel. Amikor a méltó büntetését megkapja valaki. A másik, ami nagy osztálya ezeknek az elméleteknek, az a konzekvencialista. Tehát a dolgokat a következményüknél fogva fogja meg, és azt mondja, hogy egy tett igazságos, hogyha azzal valami nagyobb jót tudunk elérni. Például meg tudunk javítani embereket, vagy ki tudjuk vonni őket a társadalomból, hogy ne okozzanak nagyobb kárt. Tegyük fel, hogy valaki betör a házadba, és elvesz tőled mondjuk 1000 forintot, akkor a retributív az azt mondja, hogy akkor történik igazságszolgáltatás, hogyha ez a férfi visszafizeti azt, amit elvett. A konzekvencialista pedig azt mondja, hogy akkor kezeljük ezt a helyzetet igazságosan, hogy ezt a férfit megtanítjuk azt, hogy ez nem jó dolog, nem szép dolog, és lényegében átneveljük, és utána a társadalomban egy hasznos ember lesz, és akkor az, hogy most a visszafizeti vagy nem, az lehet, hogy valaki más fizeti, az, vagy az állam visszafizeti, vagy nem tudom, de a lényeg az, hogy nem azért teszed börtönbe, mert meg akarod büntetni, hanem mert át akarod nevelni. Vagy meg akarod óvni a társadalom többi részét attól, hogy ő magával rántson embereket.
Oké.
A trükk az egészben az, hogy nagyon sokáig általában a világban a konzekvencialista igazságelméletek voltak túlnyomó többségben, egészen az utolsó századig. A büntetéseljárás, meg a mit tudom, fegyelmi javítóintézetek, stb. Mind erre az elvre épültek, hogy vonjuk ki a törvényszegőket a társadalomból, próbáljuk meg átnevelni őket, stb. Stb.
Ezt vitatnám, de végighallgatlak.
Azt mondta William Lane-Craig, hogy az elmúlt században történt egy helycsere, és most már inkább a megtorló igazság elméletek vannak domináns többségben, és itt most nem a kereszténységről beszélem, hanem általában a jogelméletben, ugyanis rámutattak arra, hogy ez a konzekvencialista hozzáállás, ez nagyon sok igazságtalan eredményt hoz. Például bizonyos helyzetekben ártatlan emberek büntetését igazságosnak tartja, vagy tarthatja a konzekvencialista magatartás, mert azt mondja, hogy lehet, hogy ő igazságtalan, vagy ártatlanul szenved büntetést, de mivel ez az egész tett, ez meg tudja akadályozni, hogy a társadalomban valami sokkal nagyobb rossz megtörténjen, ezért ez jogos, ezért ez igazságos. Érted?
Értem, de nagyon-nagyon zagyvának tartom, és nem értek vele egyet. Addig teljesen követem, hogy van kétféle rendszer, mert szerintem is van.
Igen.
Amit én retributívnak neveznék, az nagy vonalakban a szemet szemét fogad fogért, vagyis ha valaki tett egy rosszat, akkor abból valami perverz logika nyomán az következzen, hogy még több rosszat csináljunk, csak ezúttal vele. Szerintem ez az, ami történelmileg nagyon-nagyon hosszú múltra tekint vissza, sőt, még ma is ebben vagyunk, ha megnézzünk egy börtönt, az nem arról szól, hogy kijavítsuk az embereket, még akkor se, hogyha valami nagyon elvakult módon olyasminek hívjuk, mint korrekciós akármi. Valójában nyilvánvalóan a büntetésről szól, és tulajdonképpen ez az, amin az én értelmezésemben Jézus is túlmutatott, amikor például olyanokat mondott, hogy fordítsd oda a másik orcádat is, mert a retribúció, a kvázi bosszú, az, hogy szenvedést okoztál, szenvedjél te is, teljesen logikátlan és improduktív. Szenvedést okozott valaki, a szenvedés rossz, tehát csináljunk még egy adag szenvedést. Ezt látjuk a börtönökben, visszaintegrálás nulla, ezt nagyon-nagyon sok helyen látjuk, hogy ez nem működik. És egyetértek azzal, hogy van egy másik fajta, ami konzekvenciális, azt hiszem így hívtad.
Konzekvencialista, igen.
Igen, amidőn arról van szó, hogy ne a saját értelmetlen és improduktív, sőt kontraproduktív bosszú vágyunkat éljük ki, hanem arról van szó, hogy itt van valaki, aki csinált egy kárt, és az volna a célunk, hogy egy olyan rendszert állítsunk fel, ahol ez a károkozás minél kevesebbszer fordul elő. Ez egyébként ugyanúgy kifuthat oda, hogy például bizonyos embereket börtönbe zárunk, mert nincs meg a megfelelő módszertanunk például arra, hogy mit tudom én, kineveljük, vagy megmódosítsuk az agyát úgy, hogy ne jelentsen folyamatos veszélyt a társadalomra. Tehát bizonyos esetekben ugyanazt éri el, de az alapvető hozzáállás nem arról szól, hogy bűnhődjön a szó azon értelmében, hogy mivel szenvedést okozott, ezért okozunk még több szenvedést, hanem megvizsgálja, hogy mi az a minimális további szenvedés adag, aminek az árán a társadalomra várható szenvedés mértékét a legkisebbre csökkenthetjük. És hogyha ez a minimális szenvedés adag az az, hogy valaki annyira közveszélyes, hogy azonnal halálbüntetés, akkor az, vagy börtön, akkor az, de egyébként nagyon sok esetben értem, hogy ez a gyakorlatban nagyon nehéz, nem akarok naívnak tűnni, de mindenféle képzés, helyzetének javítása, pszichológiai foglalkozás, tehát a vektort kell itt látni, hogy merre mutatok. Kvázi az ítélkezés részt kiveszem, és azt nézem, hogy mondom, mi az a minimális szenvedés többlet, aminek az árán a kollektív rossz hatásokat minimalizálhatjuk. Na most szerintem az Isten igazsága a pokol és menny keretében inkább a retributívba esik.
Abszolút jól látod, igen, abszolút jól látod. Szerintem, amit mondtál, hogy próbáljuk meg megnézni, hogy a társadalomra hogyan hat, meg stb. Például az lett a következménye, hogy mivel az egyik célja a börtönnek, mondjuk egy konkrét példában, az egyik célja az az átnevelés volt, mivel azt tapasztalták, hogy a nőket könnyebb átnevelni, ezért a gyakorlatban ez úgy valósult meg, hogy a nők több börtönbüntetést kaptak, mint a férfiak ugyanazért a dologért. Mivel, hogy az átnevelő hatás az nagyobb volt a nőknél, és ezért ez ehhez vezetett.
Istennek azért jobb képességei vannak állítólag, mint az emberi büntetés végrehajtás.
Igen, de érdekes, hogy Isten bizonyos értelemben azért nem konzekvencialista, mert hogy halogatja a döntést, halogatja az ítéletet. Tehát erről van is egy konkrét példázat a Bibliában, ami van a búza, meg a konkoly, és akkor ott a gazdának mondják az izék, hogy hát ugye a konkoly az egy ilyen mérgező, ilyen gyomnövény, és a búza az meg ugye az értékes gabona, és hogy kiválasszák-e, szétválogassák-e, és mondta, hogy nem, ne válogassátok szét, mert akkor lehet, hogy a konkoly együtt a búzát is kihúznátok, hanem inkább várjuk meg, amíg beér az aratás, és akkor majd ott szétválogatjuk. Tehát Isten az ítélettel vár.
Ez egy elég rossz analógia. Ha Isten csinálna az aratást, feltételezem, szét tudná válogatni bármikor.
Valamiért ő úgy dönt, hogy vár.
És egyébként mennyit? Tehát akkor viszont visszakanyarodunk, hogy miért iktad be egy nullához konvergálóan rövid kis időszakot, amit mi az életünknek hívunk, a végtelenhez képest gyakorlatilag semmi, ezt hívjuk várásnak? Nekem úgy tűnik, hogy nagyon hamar ítélkezik, gyakorlatilag semmi alapján.
Itt szerintem a várás alatt egy pontot ért a jövőben, amit mondtam, hogy az utolsó nap, az utolsó ítélet, stb.
Na jó, de az élet és az utolsó ítélet között azt mondhatod, hogy standby üzemmódban vagyunk. Ki vagyunk kapcsolva.
Igen, tehát lényegében azok alapján kapunk ítéletet, amit ebben az életben tettünk.
Na ez miért van, és ez hogy igazságos? Ez körülbelül olyan, mintha azt mondanák, hogy figyelj, itt van az oktatási rendszer, ovitól egyetemi diplomáig tart.
Igen.
A diplomádat vagy megkapod, vagy nem, és utána kapsz egy tök magas fizetést, de ezt az ovitba belépésed első 30 másodperce alapján fogjuk eldönteni.
Figyelj, tehát amit megtettél ovis korodban, azt megtetted, és az ugyanúgy tud például fájdalmat okozni a másiknak. Én például emlékszem, hogy ovis koromban tettem olyan dolgot, amire máig nem vagyok büszke. A gyerekek néha nagyon-nagyon durván őszinték tudnak lenni, és nagyon kegyetlenek egymással.
Ezt értem, én az arányosságra vagyok kíváncsi, mint az igazság egyik attribútuma.
Igen. Az biztos, hogy az arányosság az meg lesz. Tehát, hogy nem ugyanolyan súllyal foglatba kerülni az, amit mondjuk oviskorodban csináltál, vagy csináltam, mint mondjuk, amit már felnőtt fejjel. Az embernek van egy életkor, amikor már tudja, hogy mi a jó, meg mi a rossz, és tud dönteni. És ezt már én a 3 éves gyerekemnél is látom. Nyilván ez még nagyon csíra, de látom azt, amikor ő engedelmeskedik, vagy amikor tudatosan kidobja a kaját, amikor mondtuk 3-szor, hogy ne csinálja, érted?
Tehát azt mondod, hogy arányosság van.
Van arányosság, igen.
De közben a lélek örökké él a pokolban is.
Igen.
Hogy válhat végessé, mert ha arányosság van, akkor véges bűnökre véges büntetés jár.
Uh-huh.
Hogy válhat végessé a végtelen pokol? Legyen az bármi lájtos.
Ez egy jó kérdés. Őszintén szóval most így nem tudom a választ, de mondok egy gondolatot aztán, vagy tetszik, vagy nem, vagy igaz, vagy nem. De azt gondolom, hogy egy tett lehet időben véges, de a hatása lehet időben végtelen. Egy szavammal, vagy egy tettemmel tudok hatással lenni a másik lelkére. Össze tudom törni a lelkét például. Tehát ilyen értelemben a tettemnek a következménye az végtelen. Noha csak egyszer csináltam meg.
De az élet véges. Tehát a Földön fizikailag képtelenség időben végtelen negatív hatásokat okozni embereknek, mert hogy utána meghalnak.
Hát, hogyha feltételezed, hogy az ember lelke is véges.
Tehát, ha én valakit lelkileg megnyomorítok, akkor a túlvilágon is lelkileg nyomorult lesz?
Most ez, amiben nem nagyon gondoltam bele, de el tudom képzelni, hogy a lélek, mivel a lélek örök, ezért amikor például valakinek a lelkét megnyomorítjuk, akkor az örökké tartó hatást érünk el.
Tehát mondjuk nekem szorongásom van, mert csúfoltak az iskolában.
Igen.
És akkor a mennybe jutok, és ott is ilyen kis szorongó leszek.
Ez nem azt jelenti, hogy az az ember, akinél a sérülés történt, ő továbbra is sérült lesz. Tehát a Biblia beszél arról, hogy a mennyországban Isten letöröl minden fájdalmat, szenvedést, és meggyógyítja ezeket a sebeket, de az nem azt jelenti, hogy az a seb, hogy mondjam, ne lenne tartós olyan értelemben, hogy mint egy ilyen tartós rokkantság, csak lelki értelemben. Az egy dolog, hogy Isten meggyógyítja ezt, ettől függetlenül a büntetés, amit arra kiszab, aki ezt okozta neki, az még el tudom képzelni, hogy az jogosan lehet végtelen.
Ez nekem egy nagyon perverz jogosság, vagy morál.
Hát figyelj, egészen addig perverz, amíg nem te vagy a bizonyos dolognak a másik végén.
Tehát akit bántottak, majd Isten meggyógyította a lelkét, de aki őt bántotta, az pokolra kerül, és a végtelenségig szenved, feltételezzük, hogy arányos mértékben, bár szerintem ez ellentmondás, aki ott ül a mennyben, az örül annak, hogy haha, de rosszott neki. Most ez az igazság, és ez az igazság nekem jó érzés itt fent.
Ez egy érdekes kérdés. Vissza megyek arra, amit mondtál, hogy ne álljatok bosszút. Igazából a Biblia nem azt tanítja, hogy ne álljatok bosszút, hanem hagyjátok ezt Istenre. Amikor Jézus azt mondja, hogy ne álljatok bosszút önmagatokért, akkor azt annak a fényébe kell olvasni, amit máshol úgy ír, hogy ennyi a bosszú állás, mondja Isten, én megfizetek. Tehát a keresztény élet nem arról szól, hogy én teljesen ilyen lábtörlőként hagyom, hogy az emberek belém rúgjanak, és ez az a cél, hogy ez engem semmi haragot vagy szomorúságot ne okozzon bennem, tehát nem egy ilyen elfojtás a cél, hanem egy átirányítása ennek a jogos haragnak. Tehát ez a nem álljunk bosszút magunkért, ez nem azt jelenti, hogy senki nem fog bosszút állni, hanem ezt hagyjuk Isten kezébe, mert ő tudja, hogy igazából mi az arányos, mi a jogos, stb.
Uh-huh. A magam részéről ezt a retributív igazságot, én ebben semmi más nem látok, mint a sértett fél dühének az intézményesítését, és azt, hogy a morál maszkjában tetszeleg és parádézik, ez az egyszerű felindultság.
Én azt gondolom, hogy ez nem csak, amikor mi azt érezzük, hogy velünk igazságtalanság történt, akkor ez nem csak egy őrült dühöngésnek a kifejezése, hogy mi szeretnénk, hogy igazságot tegyen valaki. Amikor például valaki kényszerít egy gyereket, hogy lelője a szüleit, mondjuk egy ilyen, tudod, ilyen IRA-be, vagy nem tudom, milyen gyerekhadseregbe kényszerítik, az szerintem egy objektíva, az egy erkölcstelen, ez egy vérlázító dolog, és amikor az emberben ilyenkor fölmerül az, hogy hol itt az igazság, akkor ez nem csak egy düh. A düh az egy jele annak, hogy itt valami rossz történt. De ez nem azt jelenti, hogy ez a düh csak ez, ami van, hanem ez inkább csak jelzi azt. És tényleg valamikor csak dühöngés van, tehát nincs sem igazság, csak az ember ilyen sértettségét éli meg, de azt gondolom, hogy nem minden esetben van ilyen. Tehát van olyan, amikor tényleg valami törvényszegés történik, és most ott az isteni törvényre gondolok, és ez igazságért kiállt.
De az igazság kivitelezése az további szenvedés okozása.
Lehet, hogy az igazságosabb, mint a konzekvencialista. Tehát most gondolj bele, hogy mi történik most, főleg mondjuk skandináv börtönökben. Egyszer láttam egy ilyen dokumentumfilmet, hogy lényegében csak így elszeparálnak. Van egy saját albérleted, minden van az albérletben, kés, villa, minden, mert hogy szeretnének visszanevelni, visszaintegrálni a társadalomban, nem akarják, hogy neked rossz legyen. És ez teljesen jó addig, amíg például nem te vagy a szenvedő alanya egy ilyen helyzetben. Valaki megöli azt, akit a legjobban szeretsz, és akkor arra ítélik, hogy 30 évet egy ilyen, lényegében egy ilyen ingyen albérletben töltsön el. El tudom képzelni, hogy ebbe az emberbe van egy hiányérzet, hogy itt valahogy ez nem bűnhődött azért, amit tett az én fiammal, anyukámmal, apukámmal, érted?
És mi ez a vágy a bűnhődésre? Én azt gondolom, hogy itt az igazságérzetünk, amit valahonnan ilyen ős ösztönként hozunk, ami valószínűleg hasznos akkor, hogyha valami lény megharap, akkor düböl csapjak oda, és akkor remélhetőleg túlélem. De egyébként, mint ilyen maradvány, ugyanoda kanyarodok vissza, hogy megölték a szüleimet, én ezért borzasztóan dühös vagyok. És a dühöm, azt akarom, hogy a dühömet kiélhessem. és én személy szerint nem élem ki, hanem akkor azt várom az igazságszolgáltatástól, hogy kiszervezem nekik ezt, a dühömet applikálják rá erre az alanyra. Én nem látom ennek a moralitását, pláne ha beleszámítom azt, hogy mondjuk vegyünk embereket. Van-e mondjuk egy ember, aki úgymond nagyon sok bűnt követ el, mondjuk egyfolytában lop, rengeteg bűncselekményt követett el, és mondjuk találkozik egy hittérítővel, az rábeszéli, hogy mennyivel jobb lenne jó embernek lenni, kimászik ebből az egészből, tegyük fel, hogy valamilyen hívő is lesz, bár ez nem létkérdés ebben az analógiában, és onnantól kezdve nem követ el több ilyet, tehát úgymond megváltozott, úgymond átneveltük. Nem akarok naív lenni, hogy mindenkit, ahogy az emberek képesek mindenkiből bárki mást létrehozni morális értelemben, nem azt mondom, hogy jelenlegi tudásunkkal ez a pálya végtelen, de mondjuk elvárhatnám, hogy Isten például valószínűleg bárkit meg tudna győzni arról, hogy figyelj, ezt így rosszul csináltad, egy kicsit mondjuk akár éreztethetem veled azt a szenvedést, amit te másnak okoztál, hiszen erre megvan a szuperhatalmam. A pedagógia, tréning, átnevelés, ráhatás, kommunikáció szuperlatívusza az Isten, hiszen ő mindenre képes. Képes lenne tehát akkor azt mondani, hogy figyelj, leélted ezt a X évet, borzasztó dolgokat csináltál, illusztrálom neked, és gyakorlatilag átnevellek, én, mint a tökéletes, és ennek keretében a tökéletes tanító, és megértetem veled, és érzelmileg is átéltetem veled azt, hogy mi a jó, és onnantól kezdve kompatibilis vagy azzal, hogy befogadjalak a mennyországba. Szerintem ez ilyen egyszerű lenne egy Istennek. A retributív igazságot, ami bele van projektálva, én azt szeretem mondani, hogy az ember a saját képére alkotta az Istent, ez a retributív igazsággal rendelkező Isten, ez az egyik új lenyomata, hát az embernek, annak a nagyon régi társadalomnak, de valószínűleg ma sem írnák másképp, aki emberekből állt, és ilyen dühös érzelmektől voltak fűtve, mert láttak igazságtalanságokat, és nem volt nekik jó érzés.
Sok téma fölmerült. Az egyik az, hogy mi Istennek mire van hatalma, mire nem. Én nem értek vele egyet azzal, hogy Isten képes lenne átnevelni mindenkit, hiszen akkor pont itt jön be a szabad akarat, és hogyha ez így lenne, akkor igazából az, hogy például te ateista vagy, akkor az mi? Tehát, hogyha Isten téged át tudna nevelni arra, hogy te hívő legyél, az valahogy nekem nagyon...
Ha egy ember képes Istenes. Rá, akkor Isten is. De ha viszont nem képes, az a kérdés, akit az Isten sem képes átnevelni, az hibás tulajdonképpen? És ez visszavisz oda, hogy ki a hibás tulajdonképpen gyakorlatilag az összes bűnben. Az egyik adásban említettél olyat, hogy tulajdonképpen valószínűleg bárhol húzná meg Isten a határokat, az ember kvázi természetéből fakadóan úgy is átlépné.
Aha.
A szabad akaratot Istentől kaptuk. Ha az ember természetében van, hogy bűnözik, azt a természetet is Istentől kapta. Vagy van olyan része az embernek, amiért nem az Isten felelős? Ha mondjuk a sátán kísérti meg, akkor pedig megint nem az ember felelős. Tehát, vagy említetted a fiadat, aki mondjuk 3 éves kora előtt, illetve te is látod azt a folyamatot, hogy eleinte még nem látja be azt, hogy mi az, ami rossz, később aztán belátja. De nagyon sokan egyszerűen nem érnek el a fejlődésnek erre a pontjára bizonyos ideig, vagy a körülményeik olyanok, hogy az a kisebbik rossz, hogy mondjuk ellopok egy kiflit, mert különben valami nagyobb rossz következik be. Tehát, hogyha van olyan ember, akit az Isten se tud átnevelni, akkor beszélgetnünk kell arról, hogy ki a felelős tulajdonképpen.
Jó, erről szerintem beszéltünk külön. Meddig tart Isten hatalma, és hol mi az, ami már az ember felelőssége? Ez lehet, hogy egy ilyen érdekes következő téma lehet.
Jó. Ja. Akkor zárjuk le mára?
Zárjuk szerintem.
Én azt gondolom, hogy rengeteg kérdésem van, amire hát én szubjektíven nem kaptam kielégítő választ. Kíváncsi vagyok, hogy a hallgatók mit mondanak, illetve én arra is nagyon nyitott lennék, hogy akár elét teszem, megpróbálva nagyon precízen leszűkíteni, hogy akkor konkrétan mi a kérdés, mert azért éreztem, hogy kicsit meglőttelek sörétessel. Akkor akár visszajöhetnél úgy, hogy van időd utána nézni.
Ja, persze, ezt a kérdésfelelek struktúrát alapvetően nagyon támogatom, meg nyilván én is kíváncsi vagyok arra, hogy például te mit csinálnál jobban, tehát hogyha te például Isten lennél, akkor te hogyan büntetnéd meg mondjuk Hitlert, meg Sztálint, vagy stb. Ezt már egyszer megkérdeztem tőled, de tényleg kíváncsi vagyok így egy podcast keretében is, hogy te hogyan képzelnéd el a mennyországot, poklot, ki menjen hova, vagy legyen egyáltalán. Szóval én is kíváncsi vagyok arra, hogy te miben módosítanál ezen a rendszeren, hogyha lenne rá hatalmad.
Uh-huh. Jó, nagyon szívesen. Bocsánat, hogyha ma kicsit többször vágtam a szavadba, mint általában.
Ja, semmi gond, nem éreztem.
Jó, szuper. Mára pedig ennyi volt akkor a Létkérdések Podcast. Kövessetek be, ha YouTube-on nézitek, akkor ott, egyébként Spotify, Apple Podcast, írhattok nekünk a videó alatt kommentben, vagy létkérdésekpodcast@gmail.com. Létkérdésekpodcast.hu-n fönn van az összes elérhetőség. Köszönjük, hogy vagytok, hallgassatok továbbra is. Szilvai Péter és Szabó Viktor voltunk New Yorkból és...
Indianapolisból.
Sziasztok!
Hello, sziasztok!